Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg a mai vasárnapnak kántáte, vasárnapjának az alapigéjét, a 96. Zsoltár első versétől az utolsó versük a következőképpen. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte. Erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát, magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba, boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőlete egész föld. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr, bizony szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger és a benne levők. Újjongjon a mező, és minden, ami rajta van, újjongnak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az éneklés hozzá tartozik az embernek az életéhez, annak minden szakaszához, hiszen tudjuk, hogy az emberek énekeltek akkor, amikor dolgoztak, ezeket nevezték munkadaloknak, énekeltek akkor, amikor örömük volt, énekeltek akkor, amikor sirattak valakit szomorúságuk kifejezésére. Minden időszakban megvoltak azok az énekek, amelyeket énekeltek. És hozzá lehet tenni, hogy ma meglehetősen hiányzik az életünkből ez a hozzáállás. Gyülekezeten kívül alig van olyan alkalom, ahol énekelnek az emberek, ahol közösségként énekelnek. És sok esetben azt is el kell mondani, hogy gyülekezethez tartozó emberek is némák. Akár temetésen, akár itt az Isten tiszteleten. Teljesen kiveszett, hiányzik az éneklés, az Isten magasztalása az életünkből. Nyilvánvaló, hogy ezért gyengébbek is lettünk. Hiszen szó van a Bibliában arról, hogy az Úr öröme a mi erősségünk. Hát ha nem fejezzük ki az Isten magasztalással az örömünket, a benne való bizalmunkat, akár örömben, akár bánatban, akkor gyengébbek leszünk. Hogyha megpróbáltatás ér, akkor sokkal nehezebben viseljük el. Tudjuk, hogyha hirtelen fizikai megterhelés ér el bennünket, amire nem készültünk fel, nem vagyunk eléggé edzettek, nem elég edzett a szívünk annak az elhordozásához, akkor izomlázunk lesz. Hiszen a szívünk edzetlensége miatt nem képes elég oxigént szállítani az izmokhoz. És ott a tökéletlen lassú égés következtében tejsav keletkezik, ami fájdalmat okoz az izmokban. De mi a legjobb gyógyszer arra, hogyha az embernek izomláza van? Az, hogyha ledolgozza. Az, hogyha újból és újból neki kezd az edzésnek, folytatja a munkáját, hiszen akkor a szervezet elégeti a keletkezett tejsavat. Hamarabb el fog múlni. Hogyha hirtelen lelki megpróbáltatás, lelki terhelés ér bennünket, akkor lelki fájdalom, most így fogalmazhatok, lelki izomláz keletkezik bennünk. hogyan lehet leghatásosabban feldolgozni ezt a lelki fájdalmat. Úgy, hogyha nem hagyjuk abba az Isten dicsőítését, hanem még erőteljesebben, még hathatósabban magasztaljuk őt. Hiszen ezek a fájdalmak, ezek a szomorúságok, ezek teljesen hozzátartoznak az életünkhöz, bár gyakran tagadni próbáljuk, de hogyha azt nézzük, hogy hirdessétek szabadítását minden nap, akkor ebben benne van a fájdalom is, hiszen a szabadítás az valami fájdalmas dologból való szabadítást jelent. Szabadítás azt jelenti a Bibliában, hogy halálos veszedelemből hoz ki az Isten. A fájdalmak völgyéből hoz ki az Isten. Azért adja tehát Isten ezeket a fájdalmakat, megpróbáltatásokat, hogy kihozzon bennünket először is a napi rutinunkból. Hiszen hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az a rutin, hogy reggel felkelünk, elmegyünk dolgozni, eszünk, szórakozunk, lefekszünk aludni, reggel felkelünk, megyünk dolgozni, és így tovább, ez vég nélkül így haladhat. És amikor jön egy fájdalom, amikor jön egy lelki teher, amikor kimozdít Isten ebből a rutinból, amikor nem tudunk elmenni és dolgozni, amikor pedig azt gondoljuk, hogy ezt mindig kell csinálnunk, és soha nem hagyhatunk ki semmit belőle, mert nekünk kötelességünk van, és amikor Isten mutatja, hogy kieshetünk, akkor segít abban, hogy kezdjünk el gondolkozni, hogy mi is az élet értelme. Akkor kezdünk el gondolkodni, és akkor kezdjük el keresni az Istent, hogy hogy is találjuk őt meg. Ekkor ér el bennünket ez a lelki izomláz, egy ilyen oxigén hiányos állapot, amikor nincsen ott elég megfelelő mennyiségű lélek bennünk, nem vagyunk képesek ezért feldolgozni ezeket a fájdalmakat. De ennek az a célja, hogy Istenhez hajtson bennünket. A 328-as éneket énekeltük. Méghozzá azért kértem ezt az éneket, mert nagyon megrendített engem William Coopernek az élete, aki szerezte ezt az éneket. 1731-ben született Angliában. Az egész országban egy nagyon híres költő volt, és tudni lehet róla, hogy nagyon súlyos, mániás depresszióban szenvedett. Menedéket a lelke számára ebben a teherben az evangélium kereszténységben talált. Mégis nagyon sok félelem volt benne ezek után is, hitre jutása után is. Nagyon sok félelem volt benne, hogy Isten örök kárhozatra fogja őt ítélni. Egyik oka ez volt a megzavarodottságának, és ebben az időszakban a nagybátyjánál, Ashley Coopernél töltötte a szabadidejét, és ott szerelembe esett Teodórába, az unokahúgába. Viszont mivel ilyen közeli volt a kapcsolatuk, ezért Ashley Cooper visszautasította azt a vágyát, hogy feleségül vehesse Teodórát. Nem sokkal később a lordok házában egy nagyon fontos tisztséget foglalhatott el, és amikor ott szembesülnie kellett a tennivalók özönével, a vizsgálatoknak a feszültségével, akkor az ő zavarodottsága, elme baja kiújult, háromszor kísérelt meg öngyilkosságot. Gyógyulása után felépült, és gyógyulása után egy nyugdíjas lelkészhez egy másik városba költözött, és ott ebben a városban ismerte meg John Newtont, akiről azt hiszem egy márciusi prédikációban hallhattunk, hogy ő hogyan találta meg az élő Istent, hogyan adta át az életét. Ő egy rabszolgakereskedő volt, és egy afrikai kikötőben, amikor várta a rabszolgakereskedő hajót, írta Jézusnak a daláról, Jézusnak az édes nevéről azt a dalt, ami így kezdődik, hogy Amazing Grace, csodálatos kegyelem, mi csodálatos kegyelem. És ennek a bizonyos John Newtonnak a megtérése, életújulása nagy hatással volt William Cooper életére. 1773-ban, amikor az a nyugdíjas lelkész meghalt, akihez költözött, ledobta a ló, eljegyezte az özvegyét, Maryt, és feleségül vette. De az őrültség, ami rátört ismételten, majdhogy nem szétszakította őket. És újból elővette az a félelem, hogy Isten nem csak hogy kárhozatra ítéli, hanem az, hogy Isten parancsolja azt, hogy áldozza fel az életét. Barry a nagy súlyos nehézségek ellenére ápolta és mellette állt, és kigyógyult ismét a betegségéből. Aztán 1796-ban, amikor meghalt a felesége, akkor méhlabúba esett, és soha többé ki nem jött belőle. 1800-ban halt meg. Engem megrendített nagyon ennek az embernek az élete, hogy annak ellenére, hogy mit élt át, és micsoda súlyos betegségekben szenvedett, micsoda mély lelki tartalmú énekeket tudott írni. Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Hogy mégis rá tudta bízni magát az Istenre. Úgy tűnik, hogy valóban nagyon nagy hatalma van az Isten dicsőítésének. Még akkor is, hogyha Isten nem tartotta ő jónak, nem tudta elfogadni azt, hogy ő üdvösséget ad neki, hanem ott rettegett és félt, hogy a kárhozatba küldi. Úgy tűnik, hogy egyedül az éneklés, amit mi egyszerűen dupla imádságnak szoktunk nevezni. Ez az, ami az embernek a lelkét meg tudja tartani, meg tudja menteni, az Istenhez tudja kapcsolni mindörökké. Az éneklés segített neki, az Isten magasztalása. Gondoltuk-e azt, hogy így keletkezett ez a jól ismert énekünk? És hogyha tudjuk, hogy Isten ott van körülöttünk, és őt magasztaljuk, akkor Isten mindenből segít meghallani az ő hangját számunkra. Az ember lehet, hogy olyan tartalmú éneket, vagy olyan tartalmú dolgokat lát és hall, amik egyáltalán nem utalnak az Istenre, de mégis az Istennek a szeretetét érzi ki az ember belőle. Nekem egy ilyen élményem az volt, amikor teológusok voltunk. Pontosan nem emlékszem, de valahol itt a 17. kerületben, Rákos Csaba környékén volt talán valamilyen mozi, mert oda mentünk el megnézni a Her című filmet, és hát ugye ez azokról a szegény, drogos fiatalokról szól, akik a vietnámi háború idején próbáltak megmenekülni a katonaságtól az Egyesült Államokban, meg próbáltak tiltakozni a drogos életmódjukkal, a társadalom visszásságaival szemben. És amikor kijöttünk, akkor ezt mondtam feleségemnek, hogy milyen jó, hogy mi keresztények vagyunk. Nyilván, hogyha nem lettem volna hívő, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy hát így kellene nekünk is tiltakozni a társadalom visszásságaival szemben. De mivel hívő voltam, ezért az jött le ebből az egészből, hogy milyen jó, hogy Isten magasztalhatjuk. Hogy nem kell ilyen módon eltérnie az életünknek a jó vágányról. Sík Sándor is megfogalmazza azt, hogy ő mi mindenben találkozik az Isten szeretetével. Így ír. Bocsásd meg én nekem, Uram, hogy jobban szerettem nálad a meggyet, a mézet, a hásva virágot, felhők mesekönyvét, apró gyerekek gügyögését, fiúk, lányok mosolya lobbanását, férfiak írott homlokát, kezed játék a műveit. Bocsásd meg én nekem, Uram, hogy szorgosabban látogattam a Szisztuszi Máriát a Názáretinél, hogy Tamásnál, Teréznél szomjasabban lestem az öreg aranyt, Berzsenyi mennydörgését, meg Hamlet töprengéseit, hogy a Zsoltár orgona szavát is boldog voltam, ha átlophattam paraszt magyar szó furúja dalára. S hogy könnyeket pillámra nem a mea culpa, hanem a rutafa nótája szűrt, meg a vizet árasztó tavaszi szél. De mondd, Uram, behunyhattam-e szemem előlük, mikor belőlük te néztél rám? Bedughattam-e szavukra fülem, amikor te búgtál bennük, kimondhatatlan sóhajtásokkal? Nem mindegye az óceánnak, hogy kádba merik-e vizét, vagy metszet billikomba, vagy akár egy horpat gyűszücskébe is. Emlékszel, Uram? A háborúban egy rossz talpas pohárból osztogattam a hallgatag népfölkelőknek testedet, és eltöltötted őket tenn magaddal. Engem is eltöltöttél számtalanszor csodálatos poharaidból, millió poharaidból, és az oltárnál a szent kehely előtt úgy térdelek, mint hét papos misén a füstölő diákónus. Szolgál, térdel és lóbálja a tömjént, de a testet és a vért már órákkal előbb magához vette egy csendes misén. Ó Isten, ha az én árva bodza sípom egy század részét el tudná fütyülni annak, amit te mondtál én nekem magadról, egy parazdal egyetlen sorában. Ámen. Imádkozzunk. Magasztalunk, Urunk, hogy mindenből a te dicséreted szólhat a mi számunkra. Magasztalunk téged, hogy a te hangod a téged dicsőítők számára átszűrődik minden versen, alkotáson keresztül is. Azért könyörgünk, hadd halljuk meg a te hangodat, és engedelmeskedjünk a te hívásodnak, magasztaljunk téged, különösen akkor, amikor fájdalmak gyötörnek, amikor mi is elvesztjük a talajt a lábunk alól, ahogyan Cooper testvérünk is. Kérünk téged, hadd lássuk meg lábnyomodat rejtetten, hadd érezzük, tapasztalhassuk, hogy te ott vagy, nem tudjuk még, hogy hogyan, de ott vagy mindenben és minden mögött. Magasztalja lelkem az Urat. Ámen.